Egyre több magyar turista érkezik haza Egyiptomból, az utazási irodák lemondták útjaikat. Tárgyalásokat kezdeményezett a nemzetgazdasági miniszter a Dunaffair ZRT megvásárlásáról. Két kiskorú több fiatalt is brutálisan bántalmazott a hétvégén Szabadkán, a belügyminisztertől kérnek segítséget. A Híradót látják, jó napot kívánok! Kiürültek a szállodák Egyiptomban, ezt mesélik azok a magyar turisták, akik most érkeztek haza a Vöröstengeri üdülőhelyekről. A külügyminisztérium szombaton nyilvánította utazásra nem javasolt térségnek egész Egyiptomot, ezért az utazási irodák lemondták útjaikat. Ma az egyik fapados légitársaság is bejelentette, nem indítja el közvetlen hurgadai járatát novembertől, amíg a politikai helyzet nem rendeződik Egyiptomban.
Folyamatosan érkeznek haza azok a magyar turisták, akik még azelőtt utaztak el nyaralni, mielőtt válságosra fordult a helyzet Egyiptomban.
Békesség van. Csak annyit láttunk, hogy nem jönnek a turisták. Fogynak az emberek a hotelból.
A Vöröstenger partjáról hazaérkezők azt mesélik, katonai gépek gyakorlatoztak a levegőben, és kijárási tilalom is volt.
Megkérték, hogy a szállodá területét ne hagyjuk el, és mikor megpróbáltunk kimenni, akkor visszafordítottak bennünket a katonák, de ez volt a legtöbb, amiként tapasztalható volt ebből.
A külügyminisztérium szombaton nyilvánította utazásra nem javasolt térségnek egész Egyiptomot a zavargások miatt. Ezért az utazási irodák is lemondták az útjaikat.
Szörnyű, ugye?
Nagy volt a roham az utazási irodákban az ünnep utáni első munkanapon. Akik már befizették az egyiptomi nyaralásokat, de nem mehetnek el, azoknak most más országokba ajánlanak utakat, vagy visszaadják a pénzt. A legtöbben Görögországba vagy a Kanári-szigetekre mennének.
Utazni szeretnének, szinte a legtöbb utas, én úgy gondolom, hogy egy ilyen 90%-a nem a pénzt szeretné visszakérni, hanem utazni.
Sorok voltak az egyik biztosítótársaság előtt is. Az egyiptomi események miatt ugyanis pénteken felfüggesztette a tevékenységét a Best Reisen, az egyik legnagyobb magyar utazási cég. Sok embernek emiatt meghiúsult a nyaralása, és aggódhat a már befizetett pénzéért is.
350 ezer forint lett volna a férjemmel, úgyhogy sajnálom, nagyon sajnáljuk, mert szerettünk volna elmenni.
1000 forint fölött lesz. 1000 fő fölött.
Legalább 1000 embernek járhat majd kártérítés, de a Best Reisen egyelőre nem közölte, pontosan hány utazás hiúsult meg a leállás miatt.
200 utas érkezett mostanáig, aki személyesen behozta a dokumentációját és a kártérítését elindította. Hát számukra ugye egy kártérítési procedúrát követően fogunk tudni fizetni, hogy ez pontosan mikor lesz, jó néhány hét.
Az utolsó magyar turnus pénteken érkezik haza Egyiptomból, utána nem indulnak csártergépek a Vöröstengerhez. Közben az egyik fapados légitársaság úgy döntött, novembertől mégsem indít menetrend szerinti járatot Hurghadába, amíg a politikai helyzet nem rendeződik.
Rendkívüli ülésen tárgyaltak ma az Európai Unió külügyminiszterei az Egyiptomban kialakult helyzetről. Brüsszelben a tanácskozás helyszínén van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz! Jutottak bármiféle megállapodásra a külügyminiszterek?
Jó estét kívánok! A miniszterek szigorúan elítélték az erőszakot és döntöttek arról, hogy felfüggesztik az Egyiptomnak szánt fegyverek és speciális rendőrségi eszközök szállítását, amelyek alkalmasak lehetnek a belső elnyomásra. Nem fogyasztják be ugyanakkor a gazdasági társadalmi uniós forrásokat és tovább segítik az egyiptomi civileket is. Martonyi János külügyminiszter szerint a pénzek megvonása katasztrofális következményekkel járna Egyiptomban, lényegében csődbe dönteni az országot. A miniszterek emellett elítélték a kopt keresztények elleni támadásokat is Egyiptomban. Ennek egyébként magyar vonatkozása is van. Orbán Viktor miniszterelnök egy tavaly tavaszi EU csúcson szorgalmazta, hogy az EU szenteljen nagyobb figyelmet a világban élő keresztény kisebbségek védelmének. És ami pedig az utazásokat illeti, ez nem szerepelt a tanácsülés napirendjén, hiszen ez nem része a köz- és külés biztonságpolitikának, de a legtöbb tagállam már nem javasolt célpontok között nevezi meg Egyiptomot, így mint tudjuk Magyarország is. Martonyi János azzal indokolta a magyar döntést, hogy Egyiptomban a helyzet kiszámíthatatlan, és egyetlen kormány sem engedheti meg magának, hogy lemondjon az országa állampolgárainak védelméről.
Eszter, köszönjük szépen! Tárgyalásokat kezdeményezett a magyar kormány képviseletében Varga Mihály a Dunaffair ZRT megvásárlásával kapcsolatban. A Nemzetgazdasági Tárca vezetője a cég vezérigazgatójának írt levelében arra kéri a vállalat vezetőjét, hogy a tulajdonosokat tájékoztassa a magyar kormány vásárlási szándékáról. A Dunaffair menedzsmentjét meglepte a magyar kormány vételi ajánlata.
1500 ember sorsa egyáltalán nem mindegy a kormánynak.
Ezt a nemzetgazdasági miniszter mondta hétfőn délelőtt annak kapcsán, hogy 1500 dolgozójától válna meg az ukrán Donbass Ipari Szövetség tulajdonában lévő Dunafer. Az ukrán acélipari óriás részvényének a többsége viszont az orosz állami Nyesekonumbank birtokában van. A jelenlegi helyzet nagyon nehéz, de ez a válság óta fennáll. Mondta még aznap a Dunafer cégvezetője, aki ezzel indokolta a tervezett elbocsátásokat. De hozzátette, várják a kormány segítségét. A válasz még este a székesfehérvári kihelyezett kormányülés után megérkezett.
Tekintettel arra, hogy a 2004-es privatizációt rendkívül elhibázottnak tartjuk, és a kormány így nem tud egy magáncég működésébe beleszólni, belelátni, ezért egy vételi ajánlattal keressük meg a cég tulajdonosait. Erről a vételi ajánlatról tájékoztatni fogom őket már a héten.
A szakminiszter szerint piaci árat kínálnak majd a cégért. A híradó által megkérdezett elemzők szerint nehéz megbecsülni, mennyit ér most a Dunafer. Egyrészt, mert jelentős beruházásokra lenne szükség, hogy modernizálják a termelést. Másrészt, a cégcsoport évek óta veszteséges. Tavaly csak a Dunafer ZRT-nek több mint 29 milliárd forint mérleg szerinti veszteséget kellett elkönyvelnie. Ráadásul szinte mindenhol a világon lejtmenetben van az acélgyártás. A központi üzemi tanács elnöke szerint viszont nem csak emiatt van nehéz helyzetben a vállalatcsoport.
Az én ismeretem szerint az, hogy a Donbass csoport jelenleg nagyon komoly pénzügyi problémákkal küzdik. Elég jelentős hitelt vettek fel beruházásokra, amelyeket otthon Ukrajnában megvalósítottak, és ezeknek a hiteleknek a visszafizetése is problémát jelent jelenleg.
Dunaújváros polgármestere a Kossuth Rádiónak azt mondta, a város legnagyobb cége a Dunafer, ezért szerinte jó megoldás lenne, ha újra állami tulajdonba kerülne az acélgyár.
2004-ben a megyesi kormány ígéret ellenére igencsak áron alul 440 millió forintért adta el a céget úgy, hogy volt egy 15%-os részvénycsomagja a Dunai Városi Kormányzatának. Az akkori APV RT olyan megállapodást kötött az új tulajdonossal, hogy a Dunai önkormányzat ebből a 15%-os részvénycsomagjából semmit nem kapott, tehát nem kapta annak árértékét vissza.
A kormány szerint, ha a Dunafer tulajdonosi köre pozitívan fogadja a visszavásárlási szándékot, akkor már szeptember végére, október közepére meg lehet állapodni a legfontosabb kérdésekben.
Az ESD Dunafer ZRT cégvezetője megkapta a nemzetgazdasági miniszter hivatalos megkeresését, amelyben tárgyalásokat kezdeményez a magyar kormány és a cég tulajdonosai között a társaság megvásárlásáról. Tájékoztatta a Dunafer szóvivője az MTI-t. Mezőközi András elmondta, hogy a levelet azonnal továbbítják a tulajdonosoknak, és a lehető legrövidebb időn belül válaszolni fognak rá. A demokratikus koalíció valóságos megoldást, nem a választásoknak szóló látszat megoldást vár a kormánytól a Dunafer ügyében. Az Együtt PM nem ellenzi, ha a kormány államosítással próbálja megmenteni a Dunafer munkahelyeit, közölte Seyring Gábor. A független képviselő szerint azonban világos garanciák nélkül ez a lépés, idézem, csak a zavarosban való halászást segíti. Az MSZP szemfényvesztésnek tartja, hogy a kormány egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után vételi ajánlatot kíván tenni a Dunaferre. Gúr Nándor országgyűlési képviselő azt mondta, a kormánynak az elmúlt években konkrét lépéseket kellett volna tennie a munkahelyek megmentésére. A Jobbik ismét benyújtja azt a törvényjavaslatát, amelyben kezdeményezi, hogy a kisebb eladóterű üzletekben az állam fizesse az online pénztárgépek bekötését. Bolnár János országgyűlési képviselő azt mondta, a Nemzetgazdasági Tárca hatástanulmánya alapján az állam 92,5 milliárd forint bevételre számít abból, hogy a pénztárgépek közvetlen kapcsolatban lesznek az adóhivatallal. A párt szerint ebből a pénzből lehetne átvállalni a kisebb boltok költségeit.
Aki 1000 négyzetméternél kisebb eladótérrel rendelkező üzletben dolgozik, annál mindenképpen indokolt. Ez tipikusan az egyébként, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy a kis- és középvállalkozói szektor megsegítése.
Az új tanévtől új időszámítás kezdődik a magyar köznevelés rendszerében, és ennek részeként ismét pedagógiai vezetővé válnak az igazgatók. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára beszélt, amikor köznevelési intézmény vezetői megbízásokat adott át. Hoffmann Rózsa úgy fogalmazott, igazgatónak lenni elsősorban szolgálat és felelősség, nem hatalom. Felelősség a gyerekekért, a kollégákért, akik az intézményben tanítanak, és az egész közösségért. Felelősség továbbá Magyarországért és hazánk jövőjéért vélekedett. Gyurcsány Ferenc szerint a demokratikus koalíciónak ott a helye a kormányváltók között. A volt miniszterelnök erről a Kossuth Rádiónak adott interjúban beszélt. Az Együtt PM viszont egyelőre csak az MSZP-vel egyeztet, és csak az egyéni képviselőjelöltekről. A szocialisták viszont a miniszterelnök jelöltről is tárgyalnának Bajnai Ékkal. A Fidesz úgy látja, nem programokról folyik a vita a baloldali tárgyalásokon, csupán a pozíciókról.
A demokratikus koalíciónak ott a hely a kormányváltók között.
Nem kívánunk visszatérni a 2010 előtti időszakot.
Nincs egyetértés a demokratikus koalíció szerepéről a baloldali együttműködésben. Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, szeretné, ha az MSZP, az Együtt PM szövetség és pártja a demokratikus koalíció közös listát állítana a 2014-es választásokra.
Én szerintem annyi meg fog történni, hogy az egyéni választókerületekben legalább nekünk hármunknak egyeztetve ugyanaz a jelöltünk lesz. Mi nem fogunk egymással szemben indulni, legalábbis semmiképpen nem ott, ahol érdemi nyerési esélyünk van.
Az Együtt PM szövetség nem csak kormányváltást akar, hanem korszakváltást is, mondta Seyring Gábor. Ezért szakítanának a 2010 előtti időszakkal. Így az MSZP korábbi miniszterelnökével, Gyurcsány Ferenccel és új pártjával egyelőre nem, csak a 2002 és 2010 között kormányzó szocialistákkal tárgyalnak. Velük is csak az egyéni jelöltekről.
A lényeg, hogy az egyéni választókerületekben legyen most megállapodás a szocialista párt és az Együtt PM között, és amint ez a megállapodás megköttetett, akkor lehet megnézni azt, hogy program alapon, stratégia alapon hogyan tudjuk ezt az együttműködést bővíteni.
Az MSZP viszont már többször egyértelművé tette, hogy a miniszterelnök jelöltről is tárgyalna.
Nincs más verzió, ami eredményre vezetne, mint az, hogy egy jelölt, egy közös lista, egy miniszterelnök előtt. Mi nem mondunk mást, mint 10 hónappal ezelőtt.
Pozícióharc folyik.
Smuk Andor múlt héten aggasztónak nevezte a baloldali egyeztetéseket. A Szociáldemokraták pártjának elnöke úgy fogalmazott, támogatná az esetleges ellenzéki együttműködést, de úgy látja, az MSZP és az Együtt PM nem programokról egyeztet, csak pozíciók elosztásáról.
Sumákolnak, hiszen ez már az egyeztetések egyeztetésének az egyeztetése.
A Fidesz szerint sem az embereket és a családokat érintő ügyekről szól a baloldali egyeztetés, hanem személyi és hatalmi kérdésekről. A párt szóvivője azt mondja, a tárgyalásokról nem tudni semmit, így az sem, hogy Mesterházi Attila Bajnai Gordon javaslatára eltörölnie a rezsicsökkentést, és elvennie a baloldal a családi adókedvezményeket az emberektől.
Ugyanazok egyezkednek most, akik egyszer már szélsőséges és veszélyes gazdaságpolitikájukkal tönkretették az országot. Ismerjük a névsort is, ismerjük a következményeket is. 2002 és 2010 között a Gyurcsány-Bajnai kormányok idejének 8 éve alatt megduplázódott a munkanélküliség, megduplázódott az államadósság, a magyar családokat betevette a devizahitel, és abban az időszakban 2,5-szeresére emelkedett a családokat terhelő rezsiköltségek.
Az Együtt PM szövetség erre úgy reagált, hogy az augusztus végi egyéni jelöltállítási határidő és a választási szövetség megkötésének felgyorsítása érdekében még ezen a héten találkozik egymással Bajnai Gordon és Mesterházi Attila.
10 saját bemutatóval készül a következő évadra a Nemzeti Színház, közölte az intézmény főigazgatója az évadnyitó társulati ülésen, ahol a Kaposvári Színművészeti Egyetem másodéves diákjai Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című darabját adták elő. Az előadás érdekessége, hogy azt a Nemzeti már 1927-ben is játszotta. Vidnyánszky Attila a tervei között említette azt is, hogy az új évadban a színház kimozdul a határokon túlra is, és egyben befogadó színház is lesz. Vidéki és külhoni társulatok darabjait is láthatja itt a közönség.
Nagyon nagy feladatok várnak a Nemzeti Színházra. Ennek a bizonyos nyitott programnak eredményeként a Nemzeti Színház kimozdul. Még el se kezdünk itt majd játszani, már az első nemzetközi fesztiválunkon leszünk ki ebben a Gogol Festen. És hát nagy-nagy boldogságomra a Szatmár Németi Színház velünk ünnepli majd fennállásának 60. évfordulóját, és a Beregszáli Színház fennállásának 20. évfordulóját.
Magyar filmes siker a Szarajevói Filmfesztiválon. Az erdélyi születésű Grosan Krisztina a Tengerparti Nyaralás című kisjátékfilmje nyerte a Szarajevói Filmfesztivál tehetséggondozó programjának a Szarajevó City of Film nagy díját. Az augusztus 24-én záruló nemzetközi filmes seregszemlén Tar Béla kapta a tiszteletbeli Szarajevó szíve díjat. A díjat azok a személyek kapják, akik kivételes módon járultak hozzá a dél-kelet-európai filmipar hírnevéhez és fejlődéséhez. 50 moldvai és gyimesi csángó zarándok járja végig a magyarországi Szent István emlékhelyeket. Augusztus 20-án Székesfehérváron részt vettek az ünnepi rendezvényeken, ma pedig többek között a Szent István bazilikába és a parlamentbe látogattak, ahol megnézték a Szent Koronát is. A csángók hagyományosan vallásos emberek, Szent István személye pedig, ahogy fogalmaztak, egy olyan fogódzó számukra, amely segít a magyarsággal való kapcsolattartásban és identitásuk megőrzésében.
A moldvai és gyimesi csángózarándokok, idősek és fiatalok is népviseletbe öltözve érkeztek a parlamentbe.
Bal oldalt Széchenyi Istvánt láthatjuk a sarokban.
Végigjárták az országház termeit, megtekintették a kilátást a parlament főerkélyéről, és megnézték a Szent Koronát is, majd együtt énekelték el a magyar himnuszt. A zarándok csoport a nemzeti ünnep alkalmából végigjárja a Szent István emlékhelyeket. A zarándoklat egyik szervezője azt mondja, a csángók hagyományosan vallásos emberek, Szent István személye pedig egy fogódzó számukra a Magyarországgal való kapcsolat ápolásában.
Olyan találkozást tesz lehetővé a Szent István emlékekkel való találkozás, ami én bízom benne, hogy személyes élmények átadásával erősíti a közösségben a fennmaradás igényét.
A moldvai csángó zarándokok vezetője szerint fontos az identitás erősítése.
Én gondolom, hogyha a saját gyökereinket megtartjuk és az alapunkat szilárdra tesszük, akkor lesz egy jövő.
A gyimesi csángó zarándokok elmondták, ők könnyebb helyzetben vannak, mint a Moldvában románok között élő csángók.
Mi több magyarságban vagyunk, ugye a gyimeseken nincsenek románok, és ilyen kisebb, mondjam úgy, hogy visszaélések a történtek is, de velünk így komolyabb probléma nem volt a nemzetiségünk miatt.
A zarándok csoport délután lakutelekre utazott a népfőiskola meghívására. Csütörtökön pedig Ópuszteszerre látogatnak, ahol szentmisével zárják a zarándoklatot.
Ünnepi szentmisével emlékeztek tegnap Szabadkán a Munkás Jézus templomban Szent István királyra, majd a templom kertjében felavatták az államalapító uralkodó domborművét. Vékony Lajos szobrász és iparművész alkotását Koncz István prépost szentelte és áldotta meg. A szabadkai ünnepség az új kenyér megáldásával és megszentelésével ért véget. A budapesti tűzijátékkal egy időben tegnap fellobbant a Magyar Szolidaritás lángja a vajdasági Újvidéken. A tábortűz és a gyertyaláng a szervezők szerint az együttérzést és az összetartozást jelképezte az államalapítás ünnepén. Mint hozzátették, a Magyar Szolidaritás lángja a világot bejárva emlékeztet az összetartozásra. Szent István öröksége ugyanis arra kötelez bennünket, hogy megőrizzük anyanyelvünket, történelmünket a vajdaságban is. Szent István király olyan intelmekkel fordult fiához, amelyek mindenkire vonatkoznak és ma is aktuálisak. Ezt Soltész Miklós mondta tegnap este Csíkszeredában az ünnepi szentmise után. A szociális és családügyi államtitkár köszönetet mondott a magyar közösségeknek önazonosságuk őrzéséért és azért a küzdelemért, amit megmaradásukért folytatnak. Fontos, hogy mindenki lehetősége szerint tegyen meg mindent, ami a közösségét és ezzel nemzetét segíti, hangsúlyozta Soltész Miklós. Határrontúli választási etikai kódex elfogadását szorgalmazta Kolozsváron Szili Katalin. Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága Autonómia Albizottságának elnöke szerint csökkenteni lehetne a határon túli magyarság megosztottságát, a többségi társadalommal szembeni kiszolgáltatottságát, ha a magyarországi pártok megegyeznének a határon túli kampányolás mikéntjéről. Szili Katalin úgy véli, a nemzetpolitikában egy új fejezet kezdődött el a könnyített honosítás bevezetésével, egy újfajta együttműködés a nemzetrészek között. a szerb belügyminisztertől kér segítséget Szabadka polgármestere, hogy megfékezzék az utóbbi időben elszaporodott rablásokat és bántalmazásokat. A lakosság fél, és egyre gyakrabban hangzik el, hogy saját kezükbe veszik biztonságuk megőrzését, ha a rendőrség képtelen segíteni. A lincs hangulatot egy hétvégi támadássorozat váltotta ki. Két kiskorú, több fiatalt is brutálisan bántalmazott.
Nálunk már szerveződnek az emberek, mert ez már tarthatatlan, mondja ez a férfi. A lincs hangulat azt követően alakult ki Szabadkán, hogy a hétvégén két 18 éves fiút megtámadtak, egy nőt pedig kiraboltak. Az egyik sértet éppen hazafelé tartott, amikor bántalmazták, majd támadói kétszer áthajtottak rajta autójukkal. Fél órával később ugyanaz a két elkövető egy másik fiatalember tuszkolt be az autóba. Ütötték, verték, mert nem volt nála sem pénz, sem telefon, és nem mondta meg, hogy hol lakik. Később kilökték az autóból, és őt is elgázolták.
Láttak, hogy ugye nem mondok semmit, beszéltek az autóba, és elgázoltak a lábamat. És másfél óráig tartott, hogy valaki kijöjjön a szomszéduktól.
Valentinnak 10 helyen eltört a lába, a napokban műtik meg. A brutális támadások miatt már a fiatalok sem mernek egyedül sétálni Szabadkán.
És ezek után eléggé nehéz kimenni ugye az utcára, meg úgy vettem észre, hogy az embereken van valamiféle nyomás vagy félelem. Tehát azóta, mióta mindenki hallott az esetről, azóta mindenki félve jár.
Szabadka polgármestere a támadások után úgy döntött, a belügyminiszterhez fordul segítségért. Dacsics minisztertől kérni fogjuk, hagyja jóvá annyi rendőr munkába állítását Szabadkán, amennyire szükség van, hogy a polgárok biztonságban legyenek, mondta a polgármester. A rendőrség közleményben értesítette a lakosság, hogy a tetteseket időközben elfogták. Egy 14 és egy 16 éves roma fiú volt az elkövető, akik visszaeső bűnözők. A hatóság rablással és a rablási kísérlettel gyanúsítja őket. Mindketten előzetes letartóztatásban vannak.
Nem iható a székelyudvarhely szimbólumaként számon tartott székelyfürdői borvíz. Az egészségügyi szakemberek ugyanis magas nitrit tartalmat, illetve kétféle fertőző baktériumot mutattak ki a vízben. Hasonló esetre eddig egyetlen egyszer volt példa a 2005-ös udvarhelyszéki árvíz után. A napokban kihelyezett tiltó tábla ellenére a környékbeliek továbbra is nagy mennyiségben fogyasztják a székely gyógyvizet.
Mi hallottuk és olvastuk is, de hát mégis viszem, látják.
A kihelyezett tiltótáblák ellenére sokan továbbra is megbíznak az ősidők óta fogyasztott borvízben. A székelyfürdői forrás vizéről a legutóbbi egészségügyi elemzés megállapította, hogy többféle baktériumot tartalmaz, ráadásul nitrit tartalma is meghaladja az egészségügyi küszöböt.
Utoljára a 2005-ös árvízkor történt meg az, hogy a székely forrásnál ki kellett helyezzük ezt a táblát, hogy ihatatlan a víz.
A korábbi egészségügyi vizsgálatok a város legtöbb köztéri forrásában már évek óta kimutatják a magas nitrit szintet, ami a szakemberek szerint az intenzív mezőgazdasági tevékenység következménye. Azt ígérik, hamarosan újra lehet majd inni a kutakból.
Egy fél év múlva megint elvégezzük a vizsgálatokat, és ha ismét ihatóak, a természet általában meg szokta oldani ezt a problémát, ismét ihatóak, akkor azt mindenképpen a közvélemény tudomására hozzuk.
Székelyfürdő a 19. század végén élte fénykorát, a 20. századra pedig Székelyudvarhely jelképévé vált. Ebben az időszakban szinte a város teljes lakossága az amúgy gyomorbántalmakra javallott székely borvizet fogyasztotta.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!